A múlt héten telefonált egy miniszterhelyettes. 3 nap alatt kaphatsz útlevelet.
Nem bírok elmenni.
Együtt élhetnénk.
Tudom.
És mindened megesz.
Elhiszem.
Egy józan érvet mondj, egy elfogadható magyarázat.
Mióta beszélsz?
Mondta már, hogy ez nem számít.
De várok egy telefon.
Milyen telefon?
Egyet kérek egy sürgős kalap megrendelése.
Gondold meg végre az állapotodat. Mi vagy te otthon? Cselét!
Inkább ott legyek, cselét, te nálad!
Most nem szépen beszélünk egymásra.
Bocsáss meg, drága Gisza.
Nem, én vagyok a hibás. Nagyon ideges vagyok.
Miattam, Nelly?
Nem, nem te miattad.
Csak nem rosszabbodott az állapot.
Nem, nem rosszabbodott. Ugye tudod ki Rauschenik professzor?
Igen, az orvosod.
Most Frankfurtban az ő vezetése alatt nyílt egy szanatórium, amilyen nincs több a világon. Nem is a felső 10 000-nek, a felső 500-nak. Vasárnap elmentünk misékkel megnézni.
Csak nem akar megoperálni, neked el van roncsolva a főideged.
Rauschenik azt mondja, próbáljuk meg.
Lustig, doktor bácsi, viszont azt mondta, hogy erre nincs segítség.
Rauschenikot hívták Stalinhoz.
Te kinek hiszem?
Rauschenik a ház barátja. Itt fontosak a kapcsolatok. Mindenki figyeli, mit csinál a másik. Van, amikor jó módon a spórolás, van, amikor a pénzkidobás. Ilyenkor nem lehet nemet mondani.
Ne hallgass senkire. Azt tedd, ami neked a legjobb.
Nekem az lenne a legjobb, ha te ide jössz hozzám.
Ne kérdezz tőlem.
Én még soha nem kértem tőled semmit.
Azt hiszed, hogy szükséged van rám, pedig csalódnál
bennem. Mi mindig megértettük egymást.
Az akkor volt, Gizám. Most már vannak pontok, ahol nem találkozunk.
Mondj ilyen pontot.
Apa.
Ez nem telefon.
Apát véresre pofozták a különítményesek, Gizám.
Ez nem telefon.
Azt, hogy a vörösök lőtték le, csak kitaláltuk, különben nem kapott volna annak idején nyugdíjat a mama.
A saját érdekedbe kérlek, hagyd abba!
Apán, mint mártír van leírva egy könyvben.
Milyen könyvben?
A fehér terror rémtette Jász Nagykószolnok vármegyében. Létai csak ő volt, és dr. Szántó Miklós.
És a könyvben nem lehet hazudni?
Mi hazudtunk, és te elhitted, amit kitaláltunk.
És ha így volt? Ha megverték, mit kaptál érte? Szóba állt veled valaki?
Senki.
Hát akkor mit akarsz? Apánk emlékét akarod őrizni otthon?
Itt akarok fölfordulni, Gizám.
Nem értjük egymást.
Nem nagyon.
Hát akkor mit csináljunk?
Nem tudom.
Isten veled.
Isten. Most már elárulom. Viktor jött akkor Szolnokról. Őt vártam azon a képen. Ő neki örültem, ő felé rohantam. Azon az estén lettem az övé. És bevallom, azóta viszonyom volt vele Létán és Pesten is, lánykoromban is, asszonykoromban is, egészen addig, amíg szegény drága jó Bélámat le nem hozták a műtőből. De amikor az ágyán fölébredt az altatás után, és az első pillantásával engem keresett, akkor bőgni kezdtem, nem engedtem többé magamhoz nyúlni, de még mindig őt szerettem. Nem éltem volna túl az elvesztését. Az ölelések helyét a vacsorák foglalták el. Rondán evett. Úgy evett, mint egy fuldokló. Az én főztömet ette. Még a belásárlásban is volt valami öröm fogni azt a húst, azt a zöldséget, amit ő fog megenni. Hülyeségeket beszélek. De ilyen hülyén szerettem, a nagy hasát is szerettem, a nevét is szerettem, de nem csak a Viktort, hanem minden szót, ami Viktorra emlékeztetett. A háborúban talán csak azért drukkoltam az angoloknak, mert Churchill V betűt mutatott a németeknek. Most azt kérdezed, ha ilyen őrülten szeretted, hát hogy tudtad ezt még önmagad előtt is letagadni? Ne kérdezz, le tudtam tagadni. Igaz, hogy csak a mai napig tudtam letagadni.
Néha megrémülök tőle. Mi vagyunk az a két nővér, akinek nincs a másik előtt titka? És mit rejtegetsz még magadban, amiről nem tudok? De inkább nem kérdezek semmit. Nehogy még jobban felszakítsam a régi sebeket. Talán így volt jó, hogy most mégis elmondtad, ami kikívánkozott belőle. Talán most megkönnyebbültél. Talán most megnyugodtál. Talán ez volt az ára, hogy ettől az emléktől megszabadulj.
Jól mondod, Gizám. Befejeztem. Vége. Ezt a szót Viktor most hallott tőlem utoljára. Holnap én se fogok már emlékezni rá. Köszönöm, hogy a segítségem esélyettél.
Te vagy az, drága Ádikám? Viktorral szeretnék beszélni. Ki nincs otthon? Hogy nincs otthon? Ilyen időben a te fiad ember emlékezet óta otthon szokott lenni. Most elhívunk később. Letagadt a vénteg. Attól fél, ha még egyszer beszélek vele. Hát csak azért is beszélni fogok. Kezítse a kalap. Én Fodor Panni vagyok, a Pamutgyár gyermekkórusából, és a művész bácsival szeretnék beszélni, mert nagyon fáj a torkom. Nincs otthon?
Nincs otthon, na megállj.
Egérke, gyere csak át!
Lehet, hogy megismerte a hangomat.
Ja!
Most nem érek rá. Na ne rémüldözz! Gyere, gyere, gyere! Fogd! Neked csak annyit kell mondani, hogy kérem szépen, Cserménnyi művész úrat a telefonhoz velem, már én fogok beszélni.
Hát én nem is tudom, hogy hogy kell egy ilyen nagy művész úrral beszélni.
Hús, mondtam, hogy ő velem, már én fogok beszélni, gyerünk!
Halló? Kérem szépen, Cserménnyi művész úrat a telefonhoz. Igen is kérem. Értem, kérem. Igen is kérem, meg fogom mondani. Igen is kérem.
Miért tetted le a telefont?
A művész úr nincs otthon, és a művész úr mamája azt üzeni Erzsikének, hogy ne tessék többet elváltoztatott hangon telefonálni.
Tudtam, hogy hazudik. Viktor ilyen időben az ő légszomjával nem megy el hazuról. Én pedig, azt te tudod, drága Gizám, legjobban, semmit se gyűlölök úgy, mint a hazugságot. Elindultam a Balzac utcába, ott laknak egy magas földszintes házban, mely azonban oly alacsony fekvésű, hogy a túlsó járdáról Lábújhegyre ágaskodva be lehet kukucskálni. Végre láthattam őt. Alsó nadrágra vetkezettem, feküdt egy pamlagon, és egy parányi kis ventilátorral hűtőzködött. Már nagyon régen nem láttam levetkőzve, azóta még jobban meghízott, én meg se próbálok objektív lenni, mert akkor azt kellene mondanom, hogy úgy feküdt ott, mint egy nagyobb méretű hússzállítmány. Én mégis olyannak láttam, mint egy görögisten. Bennem egyszerre úgy megfájdult minden, hogy alig bírtam a sírást visszatartani. Körülbelül egy fél óráig álltam ott, mert vártam, hát ha Viktor az ablakhoz jön és inthetek neki, sajnos nem mozdult. Szerencsére épp a lakással átelemben felfedeztem egy nyilvános telefont, bementem, tárcsáztam. Ha láttam, hogy az anyja jön a telefonhoz, akkor visszaakasztottam a hallgatót. Ismersz, Gizám, milyen szívós tudok lenni. Bemaradtam a fülkébe. Nem tudom, mennyi ideig vártam, de végre megmozdult Csíb Ruckner Adelaida. Fölkelt, átment a szobán, és egy tapéta ajtó, mert alkalmasint a WC-ben nyílt, eltűnt. Rögtön tárcsáztam, hogy kérdez, ez a bestia még a WC-ből is kirohant. Körülbelül egy fél órát még ott álltam, aztán az utolsó busszal hazamentem. Akkor beléptem a szobámba, körülnéztem. Te jutottál eszembe. Te érezhetted így magad, amikor Misi fiad levitt a családi kriptába, csak hogy én élve vagyok ide zárva. Itt a telefon, nincs akit fölhívjak. Lent az utca, nincs hová menjek. Paulát próbálom láb alól eltenni, különféle halálnemekkel.
Fél lábára fölveszi a magas szárú cipőt, a másikon marad a papucs.
Pillanykörte, csak egy nagy vérfolt marad a helyen.
A Csermlényi lakás előszobájában Csé Bruckner Adelaida fogadja Orbánnét.
Kihez jössz? Fogadni mernék, hogy nem hozzám. Régebben legalább meglátogattál néha, most meg éjszaka itt ólálkodsz az ablakunk előtt. Mi történt veled?
Viktorral szeretnék beszélni Árdikkal.
Tudtam már, te szakítottál vele.
Épp azért.
Ha nem tudnád, ki kellett hivatnom hozzá a körzeti orvost. Egyik injekciót kapta a másik után. Most, amikor végre megnyugodott, nem engedem őt újra felizgatni.
De nem izgatom fel Árdikkal.
Én tulajdonképpen nagyon meg vagyok elégedve a fejleményekkel.
Milyen fejlemények?
Ne gyere közelebb, fiacskám! Félek a bacillusoktól. Egész életében te voltál a fiam rossz szelleme. Sajnos ő olyan, mint egy gyerek, nem tud ellenállni a kínálás.
Ez tévedés, én sose kínáltam Ádika.
Minden csütörtökön megtömted, mint egy libát, pedig nem szabadna híznia, és azok az éjszakai telefonok, amikor aludni kellett volna. Ne akarj vele beszélni, fiacskám! Úgy sem másíthatod meg az elhatározását.
Milyen elhatározását?
Ne gyere közelebb! Én csak egyet szeretnék tudni, fiacskám. Mit akarsz te tulajdonképpen Viktortól?
Szeretem.
Őrült!
Ne beszélj velem ilyen hangon, Ádika, jó?
Hány éves vagy, de voltak éppen, fiacskám?
62 leszek.
62 leszel. Ha-ha! 62, te csak szeretnél lenni, fiacskám. Azt hiszed, nem tudom, mikor születtél. Cipő van a lábadon, vagy papucs?
Papucs van a lábamon.
Cipőt se tudsz húzni, de ide jössz, hogy felzaklasd ennek a szegény fiúnak a fejét és a szívét. Mindig ilyen voltál, izgalom, kavarodás, ez volt az életed.
Csak 10 percig szeretnék vele beszélni át.
Ha igazán szereted Viktort, akkor most félre kell állnod az útjából.
Csak 5 percig.
Tönkre akarod tenni a boldogságát? Ne szégyűdj, mintha nem tudnád!
Miről kellene tudnom?
Azt, hogy a fiatalok nem szóltak neked?
Miről?
Hogy összeházasodnak!
De szóltam.
Lehet, hogy nem fog jól esni, amit mondok, de én... Nagyon elégedett vagyok. A barátnőt pont az ellentéted, egy nyugodt és nyugalmat árasztó asszony. Ne gyere közelebb!
Akkor is akarom!
Mit akarsz akkor is?
Jobban van még egyszer Viktorral beszélni.
Nincs itthon!
Hallom az iállást.
Nem jól hallod!
Megnézhetem?
Elmentek villany hasmelegítőt venni.
Bemehetek a szobájába?
Miért? Nem hiszel nekem?
Szeretnék bemenni a szobájába!
Parancsolj, drágám!
Elviszem. Na, szervusz!
Nem jó vagy?
De jó vagyok.
Ne add nekem itt a bankot, adok egy nitromintet.
Az se kell.
Kaphatsz glütféle asztma cigarettát.
Nagyon kedves vagy, nincs szükségem semmire.
Látom, megsértődtél, pedig egy telepiók orvosságom van.
De én nem szedek gyógyszert, nekem ugyanis nincs szervi bajom. Hello, Orbán Béláné. Igen, Orbán Béláné a Csatárka utcából. Kedves doktornő, bocsánatot kérek a zavarásért. De azért választottam ezt az időpontot a telefonálásra, mert tudom, hogy Paula ilyenkor egy budai eszpresszóban található. Megkérem, szíveskedjék neki átadni egy üzenetet, csak annyit, bármi történjék is, Paula ne okolja magát semmiért. És legyen szíves azt is közölni vele, hogy ő egy sokkal kisebb kaliberi valaki, hogy sem bármilyen szerepe lehetett volna az én életemben, és ugyanez vonatkozik egy harmadik személyre is. Paula tudni fogja már, hogy kiről van szó. Az a bizonyos harmadik személy, ezt közölje kérem Paulával, nekem a semminél is kevesebbet jelentett. Igen, kérem, a semminél is. És nagyon hálás lennék, ha tudatná Paulával, amilyen higgadt és objektív hangon beszéltem erről a kapcsolatról, és mondja meg neki, hogy sok szerencsét, boldogságot, jó egészséget, igen kérem, legfőképpen jó egészséget kívánok. Őszinte szívvel mindkettőjüknek.
Késő este Ilusséknál.
És fiam, te már aludtál ilyen korán?
Nekem korán kell lefeküdnöm, mert nagyon korán kell.
Én nem akartalak fölzavarni, csak erre jártam, gondoltam, fölugrom, és kérek Józsitól egy jó altatót.
Altatót? Anyus?
Nem tudok elaludni. Adjál valamit, fiam, és itt se vagyok.
Józsi nincs itthon, és az összes orvosság a fiókjába van.
Akkor megvárom.
Ne tessék megvárni. Beírták egy sürgős műtétre. Felhívott a főnővér, és azt mondta, hogy késő éjszakáig el fog tudódni a műtét. Mama, kérem, tessék csak visszajönni.
Mit akarsz?
Mi baja van az anyusnak?
Nekem semmi.
De hát hogy néz ki?
Ahogy mindig kinézni szoktam.
És mitől ilyen karikás a szemem?
Hagyjál békét, máskor meg azzal jössz, hogy miért van kifestve a szemem.
Mert a kifestett szem nagyon rosszul áll az anyusnak.
Jobban tennéd, ha te is festenéd magad.
Én fodrászhoz se járok, pedig reggeltől estig dolgozom. Magam mosom, mégis rendes a hajam.
Egy fej káposzta is azt hiszi magáról, hogy szép.
Az anyus nem tudja, hogy maskarát csinál magából?
Szerinted? Aki elmúlt 61 éves, csak úgy nézhet ki, mint a halál?
Az anyus nem 61 múlt, hanem 65 lesz.
Ezt a megjegyzést, amiben benne van az egész alamusziságod. Egyszer, amikor már késő lesz, nagyon meg fogod bánni.
Nem fogom megbánni, hogy óvni akartam az anyámat a nevetségességtől.
Kíváncsi vagyok, melyik tud nevetségesebb?
Kiszerelmes Cserményi Viktorba, én vagy az anyus.
Te biztosan nem, mert egy darab fülzsír nem lehet szerelmes.
Összetett kézzel könyörgök. Rúgja ki végre azt az otromba csepürágot, nem elég, hogy tönkretette a fiatalságát, az öregségét is ő roncsa meg?
Egész.
Hiszen már cipőt se tud húzni az anyus.
Egész életemben csak jót kaptam tőle.
Mindenkit becsapott, mindenkinek hazudott, és azt, amit mindenki tud, csak az anyus nem akarja tudni.
Ha hazudott csak azért, hogy megkíméljen a rossztól, a csalásai csak kis csalások voltak, ami a nagy darab ember olyan nagy hűség, és olyan nagy szív.
Ha ezt egy 20 éves lány mondja, akkor meghatódom a tiszta naivitásán. De ha egy öreg asszony szájából hallom, a rosszul létfogás.
Engem is, ha egy lány így beszél az anyjával.
Higgyel, anyus, nem szívesen teszem, mit csináljak? Az, akitől segítséget vártam, cserben hagyott.
Kitől vártál te segítséget?
Mindegy, ha ezt nem sikerült.
Akkor is tudni akarom.
Valakitől, akire az anyus hallgat.
Micsoda? Te árulkodni mertél Gizának?
Ismertettem a helyzet.
Egész életedben alamúszi voltál. Mit válaszolt?
Szokásos, mély értelmű bölcsesége.
Mutasd!
Nincs.
Nem mered megmutatni.
Eltéptem, hogy Józsi meg ne lássa, ha megvolna, miért nem mutatnám meg?
Azért, mert Giza téged se nagyon szeret.
És kit szeretett az anyus ezen a csepürágon kívül?
Mindenkit! Még téged is! Amíg kicsi voltál.
Hiszen még szoptatni se volt hajlandó.
Apád szigorúan megtiltott a bolondja, hogy szegénykém a mellemnek.
Mit érdekelte anyustad, apám? Anyust, még a gázolás után se tudtuk meg.
Ott voltam, amikor lehozták a műtőből.
Talán akkor is a Viktoriával szórakozott.
Rám nézett szegény, aztán elvesztette az eszméletét.
Miért nem akar anyus a saját emlékeivel szembenézni?
Ha újra kezdeném, másodszor is mindent ugyanígy csinálnék.
Úgy élne, ahogy élt?
Így volt szép.
Kedves Ilus, azt írott, hogy én vagyok az egyetlen, akire Erzsi húgom hallgat. Nem tudom, hogy ez igaz-e. És azt se tudom, hogy akarom-e egyáltalán, hogy hallgasson rám. Én azt hiszem, te félreismered a mi valódi erőviszonyainkat. Én anyádat mindig magam fölött állónak éreztem. Hiába éltem én biztonságban, bőségben, nyugalomban. Én még akkor is fölnéztem anyádra, mikor kapkodni, fuldokolni láttam. Mert míg én két megoldás között mindig a kényelmesebbiket választottam, anyádnak volt mersze vállalni a kockázat. Boldogul férjem, aki nagy vagyon ura volt. Egész életében retteget, hogy eltalál úszni ez a vagyon. És Misi fiam is ennek a szorongásnak az áldozata. De anyád soha se retteget. Ő mindig vállalta bármi áron az igényeit. Csermlényi Viktort én alig ismertem. Anyát mindig dugdosni próbált előlem. Lehet, hogy csepürágó. És minden bizonnyal joggal féltem őt tőle. Én is féltem őt. De ugyanannyira irigylem is. Két béna lábammal félhalott vagyok egy olyan élet végén, amit csak félig volt bátorságom élni. Ezek után mit mondhatnék a húgomnak? Óvakodj a csepürágótól? Kövesd az én példámat, kerüld a veszélyt, igyekezz te is fél életet élni? Ehhez inkább neked üzenem, lányom. Próbáld anyád sorsából megtanulni, ami egy másik ember sorsából megtanulható. Sajnos én sose követtem el hibákat. Életem téli álom volt, mert féltem a hidegtől.
Késő éjjel Orbánné egy széken kucorogva bóbiskol Iluséknál belép Józsi.
Mi az, mama? Eltetszett aludni?
Úgy látszik.
Egy perc alatt ezen a kényelmetlen széken. És még magakért altad.
Nem tudok elaludni. Add ide, fiam, aztán itt se vagyok. Remélem, valami jó erőset adtál.
Igen, mama, nekem bezzeg nem lesz szükségem altatóra.
Köszönöm.
Akar látni embert állva elaludni?
Elhiszem, fiam, hogy fáradt vagy.
Legalább sajnáljon egy kicsit.
Sajnálok, fiam.
Puszit.
Isten veled.
Mama, kérem, tessék csak visszajönni.
Mit akarsz?
Mi baja van a mamának?
Nekem semmit.
Nem sárkolt maga egy kicsit?
De hogy mindig így nézek ki.
Hát akkor miért nem tud aludni?
Na, nem tudom.
És ezen a kényelmetlen széken tudod? Nem beteg, mama?
Nem.
Nincs baj?
Nincs.
Isten bizony?
Isten bizony.
Akkor jó. Tessék verni és tessék visszaadni azt az altatót. Adok egy sokkal erősebbet.
Kicseréli a két tubust.
Nagyon szépen köszönöm. Jó éjszakát.
Jó éjszakát, mama.
Hogyan, drágám? Viktor egy vén hólyag, Paula pedig még nála is üresebb, kifújt tojás. Nem képzeled, hogy két ilyen senkiért, akikhez már régóta semmi közöm, csak egy rossz percet is csinálok magamnak. Kész nevetség. A mindenit. Tebe van dagadva.
Nagy nehezen lecibálja lábáról a cipő. Az egész tubus altatót beleünti egy bögre vízbe, elkeveri az ujjával, majd megissza.
Na. Rohadt, keserű vacak. Megvan minden.
Hanyat fekszik, összekulcsolja kezét, de hiába. Nem jön se halál, se álom.
A kutya mindenit, mi lesz már? Asszonyom, maga a lehető legrosszabb percben telefonál. Beszéljük, asszonyom, magyarul! Azt a kalapot, amit a barátnőm kétszer is átigazított, maga végül is átvette, kifizette és hazavitte az, hogy túl sportos, bennünket már nem érdekel. Én tudom, hogy a múltban mindig kihasználta a barátnőm nagyfokú akaratgyengeségét, de ezúttal csalódni fog. Mert lehet, hogy hajlandó lenne még egyszer átigazítani ezt a kalapot. De megnyugtatom önt, asszonyom, hogy én is ott leszek. Lanchos dög. Na végre zsibbadok. Most elmondom, hogy milyen szép temetésem volt, amikor megöregettem,
eléggé megnyúlt az arcom, az orrom meg valahogy kiegyenesedett, és ennek a kettőnek együtt az lett az összhatása, mintha szigorúan néznéd mindenkire. Amikor meghaltam, ez a szigorúság, mint egy varázsütése leolvadt rólam. Még illus lányom is többször elmondta, szegény, most tényleg csak 61-nek látszik. Még annyinak sem mondta a házmesterné. A homloka olyan sima, mint a márvány, mondta Mistótné a tejcsarnokos nő. Hogy került oda Mistótné? Na mindegy. A szobám tele volt ismerősökkel, mind sírtak, zokogtak, a kezüket tördelték, fölém hajoltak, mintha mondani szeretnének valamit, de persze akkor már késő volt, nem mondhattak semmit. Utolsó utamra rengeteg ember kísért el, csak úgy feketé lett tőlük a temető. Sose hittem volna, hogy ennyien fognak megsíratni. A gyászmenetet Giza néném nyitotta meg, bár sejtelmem sem volt, hogy kisürgönyözhetett neki.